Isten, ami oltalmunk és erősségünk, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Reformáció emlék napján énekeljük testvéreim az 50. Zsoltárunkat, 50. Zsoltárunkat első versszakával énekeljük. Az erős Isten uraknak ura kezdődik.
Az erős Isten uraknak ura, szól és e földet mindenő hívja, támad a tról és napenyészetről, nagy szépséggel a Sion hegyéről helyő az Isten, ő fényességében. Semmit nem hallgat ítéletében.
Foglaljuk el helyünket. 390. énekünket keressük meg. 390. dicséretünk így kezdődik. Erős vár a mi Istenünk.
Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Ha ő velünk, ki ellenünk, az Úrra mi oltalmunk. Az ő ellenség, most is őhöz még nagy a serege, csalárcsák fegyvere, nincs ilyen több a földön. Erünk ma mit sem ér, mi csak hamar elestünk. De küzd értünk a hős vezér, két és teremtett mellénk. Kérdezett ki Jézus Krisztus az, Isten szent fia, az ég és föld ura, ő a mi diadalmunk. E virág minden ördöge, ha elnyerni akarna, minket meg nem rémítene, mi rajtunk nincs hatalma. E világ ura, jól bosszúra, nincs ereje már, reáítélet vár. Az ége porba dönti, az ége kőszálként megáll, megszégyenül kibántja. velünk az Úr táborba száll. Szent lelkét ránk bocsátja, kincset életet, hitves gyermeket, mind elvehetik, mit érhez ő nekik, miénk a mennyörökké.
Ami segítségünk, ünneplésünk és megemlékezésünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk a Királyok első könyvéből. A Királyok első könyvének 18. részéből olvasom Isten igéjét, a 20. verstől hosszabb lesz az ige szakasz, foglaljuk el helyünket. Akkor elküldött Aháb Izrael fiaiért, és összegyűjtötte a prófétákat a Kármel hegyére. Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt: meddig sántikáltok két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baál, akkor őt kövessétek. De a nép nem felelt egy szót sem. Akkor Illés ezt mondta a népnek: egyedül én maradtam meg az Úr prófétájának, a Baál prófétái pedig 450-en vannak. Adjanak nekünk két bikát, ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, vagdalják darabokra, és rakják a fahasábokra, de tüzet ne gyújtsanak. Én is elkészítem a másik bikát, rárakom a fahasábokra, de tüzet én sem gyújtok. Ezután hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úr nevét. Amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. Erre az egész nép megszólalt, és ezt mondta: jó lesz így. Ezután így szólt Illés a Baál prófétáihoz: Válasszátok ki az egyik bikát, és készítsétek el először ti, mert ti vagytok többen. És hívjátok segítségül istenetek nevét, de tüzet ne gyújtsatok. Ők fogták a nekik jutott bikát, elkészítették, és így hívták segítségül a Baál nevét reggeltől délig. Ó, Baál, felelj nekünk! De nem jött hang, és nem felelt senki. Eközben ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Amikor dél lett, Illés gúnyolódni kezdett, és ezt mondta: kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten ő. Talán elmélkedik, vagy félrement, vagy talán úton van, vagy talán alszik, és majd fölébred. Erre elkezdtek hangosan kiáltozni, és szokásuk szerint összevagdosták magukat kardjukkal és dárdájukkal, míg el nem borította őket a vér. Délmúltával révületbe estek, egészen az áldozat idejéig, de nem jött hang, nem felelt, és nem figyelt rájuk senki. Akkor Illés ezt mondta az egész népnek: jöjjetek ide hozzám, és oda ment hozzá az egész nép. Ő pedig helyreállította az Úr lerombolt oltárát. Fogott Illés 12 követ, a Jákob fiaitól származó törzsek száma szerint. Jákobhoz szólt így az Úr szava: Izrael lesz a neved. A kövekből oltárt épített az Úr nevében, azután árkot húzott az oltár körül, amelybe két véka vetőmag elfért volna. Azután elrendezte a fahasábokat, földarabolta a bikát, és rárakta a fahasábokra. Majd ezt mondta, töltsétek meg négy vödörrel, és öntsétek az áldozatra meg a fahasábokra. Azután ezt mondta, ismételjétek meg, és megismételték. Újra mondta, harmadszor is tegyétek meg, és harmadszor is megtették. A víz már folyt az oltár körül, és az árok is megtelt vízzel. Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta, és ezt mondta, Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd tudják meg a mai napon, hogy Te vagy az Isten Izraelben, én pedig a Te szolgád vagyok, és mindezt a Te parancsodra tettem. Felelj nekem, Uram, felelj nekem, hadd tudja meg az egész nép, hogy Te vagy az Úr, Te vagy az Isten, és Te fordítsd vissza szívüket. Ekkor lecsapott az Úr tüze, és felemésztette az égő áldozatot, és a vahasábokat, a köveket, és a port, az árokban lévő vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt az egész nép, arcra esett, és ezt mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, ma azokról a nagyságos dolgokról emlékezünk, amelyeket atyáinkkal cselekedtél. Kivezetted őket a szolgasság házából szabaddá, és erősítetted őket igazságot kijelentésével, és lelked újabb kiáradásával. Szüntelenül áldoz bennünket örökséggel, azzal az örökséggel, amelyet ők hagytak ránk. Ezért teljes szívből hálát adunk neked. Engedd meg, hogy híven megőrizzük a ránk bízott értéket. Add, hogy az emlékezés atyáink harcaira és szenvedéseire, valamint halálig tartó hűségükre minket is erőssé és buzgóvá tegyen. Jöjj segítségünkre, kegyelmes Isten! Bocsásd meg bűneinket, és ne nézd erőtlenségünket. Terjeszd ki, Urunk, kezedet, ami közösségünk, gyülekezetünk és református egyházunk fölé. Növeld azoknak a számát, Urunk, akik lélekben és igazságban imádnak téged. Tőled jöjjön új élet, tőled jöjjön megváltás, tőled jöjjön szeretet. Engedd meg, Urunk, hogy mi magunk figyeljünk azokra a szavakra, amelyeket ma is hozzánk intézel, arra az útra, amelyen vezetni akarsz bennünket. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, 370. énekünket keressük meg, első versszakát énekeljük el. Jövel, Szentlélek, Úristen, közd be szíveinket éppen.
Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen, mennyei szent ajándékkal, szívbéli szent buzgósággal, melynek szentséges ereje, nyelveket egyező hitre, egybe gyűjte sok népeket, kik mondván így énekeljenek. Halleluja!
Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szentleckében, a Királyok első könyvének 18. részében, a 36-tól a 39-ig terjedő versekben. Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés proféta, és ezt mondta: Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd tudják meg a mai napon, hogy Te vagy az Isten Izraelben, én pedig a Te szolgád vagyok, és mindezt a Te parancsodra tettem. Figyelj nekem, Uram, figyelj nekem, hadd tudja meg az az a nép, hogy Te vagy az Úr, Te vagy az Isten, és Te fordíts vissza szívüket. Akkor lecsapott az Úr tüze, és felemésztette az égő áldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban lévő vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt az egész nép, arcra esett, és ezt mondta: Az Úr az Isten, az Úr az Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a mai alkalommal egy régi, valóban ősi történet az, amelyik Isten igéjeként előttünk áll, és mindannyiunkat elgondolkodtat. Egy hitvallásról, egy bizonyosságról, egy küzdelemről, egy harcról, amelynek persze voltak áldozata is, nem szeretnénk tagadni. Volt benne rengeteg vér és halál is, de mégis Isten megmutatta az ő jelen valóságát, győzelmét és az ő életét. Azt olvassuk, hogy a Kármel hegyén Illés és a Baál papok segítségül hívják a maguk istenét. Egy 500 méter magas kis hegy, a Kármel hegye, ahol Baálnak és Astarténak a kultusza volt. Első névhez a véres áldozatok rengeteg tömege fűződik, a második pedig, amiről itt olvasunk most, hogy a Baál és Astarté kultusz központja volt. Milyen furcsa, egyrészt, amikor Baálnak áldozatot mutatnak be, a Baálnak bemutatott áldozat az mindig vérrel járt. A másik pedig, az Astartének bemutatott áldozat, az pedig kéjjel járt. Vér és kéj, amely az embernek szükséges, amely az embert csábítja. Harc, halál, küzdelem és mámor. Ezt képviseli a Baál kultusz, és ezt képviseli az Astarté kultusz. Azt halljuk, hogy a Baál papok szokás szerint nem csak az áldozatot mutatják be, hanem saját magukat is megvagdossák. Furcsa ez az ízlés, de mindig fontos volt az ember számára. Valahogyan összefonódik, valahogyan meghatározza a világunkat, valahogyan úgy jelenik meg, mint amely az ember számára irigyelni való. Gondoljátok végig, a kisgyermek katona szeretne lenni. A férfi, az érett férfi pedig szíveknek szeretője, vér és kény vonzó az ember számára. A tegnapi napon még családommal Veszprémben voltam, és egy döbbenetes fotóra lettem figyelmes. A második világháború, egy fiatal áldozata van kicsin képen kitéve, és nem is ez az izgalmas benne az ő kicsiny képe, hogy egy 9-10 éves gyermek áldozata lett a világháborúnak, hanem az, hogy egy levelet ír az édesapjának karácsonyra. Ez a levél úgy szól, hogy én azt kérem a Jézuskától, hogy először is hozzon téged vissza. Másodszor pedig szeretnék kérni tankot, puskát és ilyen dolgokat. Döbbenetes volt ez a kontraszt. És persze arról szól, hogy ez a kisfiú nem az édesapja veszett ott a második világháborúban, hanem ő maga egy bombatalálat következtében. De valahogyan a vér az ember számára valahogyan vonzóvá válik. És a ké is. Ezt bizonyítják a családok ezrei, amelyek tönkre mennek, amelyek szétszabdalódnak, amelyikben megjelenik egy harmadik férfi vagy nő. Az ember úgy van, mint ahogyan az Isten igéje ezt nagyon pontosan megfogalmazza Jakab apostol levelében. Először csak bámulja, nézi, majd azt gondolja, hogy ő maga is megteheti, mert megirigyelte. Végül pedig a szolgálatába áll. Miért nehéz ez? És miért hordozhatatlan minden nemzedék számára? Azért, kedves testvérek, mert miközben ezt teszi az ember, tegyünk a bibliás szóhasználatnál, elfelejti Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istenét, és elfelejti a szabadítást. Szinte észrevétlenül szokja meg az ő környezetét, észrevétlenül szokja meg azt, ami tőle egyébként idegen, és mégis az életnek nevez. Elvész a hit, elvész az erkölcs, és utána pedig az ember önmagát próbálja igazolni. Megmagyarázni a tettét, megmagyarázni a dolgait. Így kérdez, emberi-e, erkölcsöse, megtehetem-e? Nem akarlak borzasztani benneteket, azért sem, mert egészen pontosan nem tudom, de most Németországban egy a bíróságok mellett működő ilyen etikai tanácsa napoknak, hogy az elmúlt heteknek a híre volt, biztosan ti jobban tudjátok, napra készebbek vagytok ebben, én csak egy rövid mondatot olvastam. Megengedi, vagy azt javasolja, hogy megengedhetővé váljék a testvérek közötti szerelmi kapcsolat, amit egészen egyszerűen a Biblia vérfertőzésnek nevez, azért, mert a szeretet jogát nem lehet elvitatni senkitől sem. Erkölcsöse, megengedhető-e, különböző gondolkodók, különböző vélemények hangzanak el, én pedig azt kérdezem, most az igével kérdezem, nem csúszunk-e félre, amikor ezeket a kérdéseket tesszük fel, hogy erkölcsöse. Nem inkább arról van ész szó, hogy azt kellene feltennünk, hogy hol van egy ilyen kérdésben az Isten. Hol van az Úr? Hol van az Úr a mai világban? Hol van az Úr? Hol volt az Úr? Kármel-hegyén, Genfben, Vizsolyban, az elhurcolt gályobra prédikátorok életében, a 20. századi hitvalló reformátusok életében. Hol van az Úr? Az Úr csak ott van, ahol az ő igazsága van. Hogyan kezdődik ez az ige? Úgy kezdődik, mint szinte mint a reformáció. Jöjjetek én hozzám. Illés ugyanis felelősséget kap Istentől. Élés nem tudja tovább nézni, hogy mi zajlik Izraelben, az északi ország részben. Illés kérdése az, hogy az a nép, amely oly sokat kapott Istentől, akit megszabadított, akit megváltott, akit kihozott, az ismeri az Urat, ismeri az Istent. Jöjjetek én hozzám, szólhat a mai hitvallóknak a bizonságtétele, akik rámernek kérdezni ennek a mai kornak minden szennyére, arra, amit Isten elítér, hogy semmit sem ér. Jöjjetek én hozzám, mondja Jézus. Nem azt kéri a Szentírás, hogy legyen az életünkben egy balanszírozó szerep, egy életbölcsesség, legyen bennünk egy arany középút, egy kicsit ide, egy kicsit oda, hanem az ige ugyanarról beszél a reformáció emlékünnepén, mint amiről Baál és az Úr harcában a Kármel-hegyén. Meddig sántikáltok még két felé? Mert Isten megszólít bennünket, megszólítja a mai reformátusokat is. Felelőssé tesz bennünket, a mi környezetünkért, gyülekezetünkért, népünkért, nemzetünkért. Olyan furcsa, mi idegenkedve is hallgatjuk ezt, mert valahogyan furcsa ragadmány tapad hozzá, hogy a reformációt, és ráadásul a református reformációt, azt mindig összekötötték és összekapcsolták a magyar nemzetiséggel, vagy a nagy magyar nemzettel. Hogy egyfajta etnikai vallás is volna. Azt kell mondanunk, kedves testvérek, hogyha egészen nincs is így, mert például Szlavóniában, vagy akár a Felvidéken is voltak és vannak olyan reformáció korabeli református gyülekezetek, amelyeknek az anyanyelve nem a magyar. De azt ki kell mondanunk, hogy a református reformáció mindig felelősséget érzett a népért, a nemzetért. Olyan emberek alkották, és olyan emberek voltak Isten választottai a református reformációban, akik nem elégedtek meg avval, hogy Isten gondoskodik róluk. Gondoljátok meg, Illésnek milyen kényelmes lehetett volna az élete, hogyha pusztán abból a gondoskodásból él, ahogyan Isten egy száraz időszakban, ráadásul egy üldöztetés közepette, táplálja őt hollókkal. Vagy milyen kényelmes élete lehetett volna, hogyha a sareptai özvegynek a lisztjéből eszik, mert hogy nem maradt el a liszt és az olaj. Azt mondja az ige, a református reformáció öröksége, nem elég hirdetni, vagy nem elég közvetíteni Istennek az üzenetét, nem elég, hogy a kenyér eljusson az özvegyhez, nem elég, hogy az orvostudomány teljes egészében Isten hatalmas eszköze legyen az élet megtartására, döntéshelyzetre kell hívni a népet. Nem lehet kétfelé sántikálni. Nem lehet két úrnak szolgálni. Nem lehet. Amikor Luthert idézelve keresztűzve szorítják, akkor azt hiszem, hogy remegve és félve, de mégis azt mondja a Wormsi birodalmi gyűlésen, itt állok és másként nem tehetek. Pedig csak egyetlen egy szót kellett volna kimondania. Egyetlen egyet. Revokó. Visszavonom. Ennyit kértek tőle. Mondd ki, revokó, visszavonom. És Isten szeretete legyőzte benne a félelmet, és újra mondta, azt mondta, itt állok, és másként nem tehetek, és egyesek még azt is tudni vélik, hogy miközben faggatták őt, akkor belevéste a padba, hogy meg vagyok keresztelve. Ezt nem vehetitek el tőlem. Krisztus engem elfogadott szeretetével átölelt. Másképpen nem tettek. Illés ebben a történetben nem az elveknek a profétája, hanem a cselekvésnek a profétája. Először ugyanis oltárt épít. Megépíti azt az oltárt, amelyet leromboltak. Megépíti azt az oltárt, amely oltár még Dávid idejében ott volt a Kármelhegyén. Az Úr oltára, ahogyan a tiszta istentiszteleti rend zajlott rajta. Amikor Illés megépíti az oltárt, tulajdonképpen az ő cselekvésével helyreállítja Isten rendjét ebben a világban. Az életnek azt a rendjét, amelyben gyakran a kultusz és a mindennapi élet romokban hever. Amikor valaki beteg, ugyanerre vágyik, hogy az élete rendeződjék, hogy egész legyen. Nem arról van szó, kedves testvérek, hogy itt egy liturgiai reformot hajt végre. Ez egy nagy pótcselekvése a mindenkori egyháznak, hogy akkor változtassuk meg az istentiszteleti formát, legyen benne több ez, vagy legyen benne több az, vagy legyen benne több amaz. És akkor életszerűbb lesz az istentisztelet. Nem mondom, hogy nincs erre szükség. Nem mondom. Olyan fájó néha azt látni, hogy üresek az istentiszteleti formáink. De azt is állítom, hogy nem ez a megoldás, hanem gyógyulásról van szó. Olyan reformról van szó, amelyben az Isten szerinti élet jelenik meg. Az az élet, amely igaz lehet a szív reformációjára, és a gyakorlati keresztény élet reformációjára is. Ez az oltár helyreállítása. A belső megújulás, és ennek a külső életgyakorlása. És persze az is igaz, olyan szép, szimbolikus ez a történet, hogy 12 követ vesz elő, ebből építi újra az oltárt, mint hogyha azt mondaná Illés, hogy ehhez mindenkinek köze van. Pedig a 12 törzs országa akkor, amikor erről a történetről olvasunk, már régen nincs meg. Már régen ketté szakadt. Mégis ott, Izraelben, a kettészakadt országrészben, a hatalmi harcokban kettészakadt országrészben az Isten egységét próbálja szimbolizálni. Mert a Baálnak mindig az a szerepe, hogy szétzilálja az életet, tönkretegye, széttörtelje, hogy a másikat hibáztat azért, ahol te vagy. Hogy megtaláld a bűnbakot. Isten pedig Illésen keresztül felállítja a maga oltárát, ahol helye van az egyiknek, és helye van a másiknak. Ahol helye van a te követnek is, a mi kövünknek. Ahol találkozhatunk egymással, és találkozhatunk az Istennel. Az élet nagy egysége Istennek ebben az építkezésében van. És persze látjuk azt is, kedves testvérek, hogy amikor elkészül az oltár, milyen részletesen elmondja a Szentíró, hogy hogyan készül az oltár, akkor azt is tudjuk, hogy miért önti le Illés vízzel. Háromszor ismételteti meg a vízzel való leöntést. Tudjátok miért? Azért, hogy minden földi körülményt kizárjon az áldozattal kapcsolatban. Gondoljátok végig, csak egészen egyszerűen. Jakab apostol azt mondja, hogy 3,5 évnyi szárasság az, amiben vagyunk. Ez az a pillanat, akik régebben láttak ilyet, ilyen nagy búzatábla égéseket, meg egyebeket, azok tudják, hogy a mai szempontból nézve csikk is okozhat problémát. Vagy egy eldobott szemüveg is okozhat problémát. Azt mondja Illés, hogy szeretném kizárni azt, hogy valaki azt gondolná, hogy itt emberi attrakcióról van szó. Valami emberi véletlenről volna szó. Nem visszatükröződés, nem egy összegyűjtött napcsóva jelenti majd a megoldást, hanem Isten. Nagyon sokan próbálják a reformációt is úgy magyarázni, hogy megvoltak a reformációnak a külső feltételei, külső eszközei ahhoz, hogy itt valami változás történjen. Igaz, hogy voltak külső feltételek. Igaz, hogy ott volt például a humanizmus. Igaz, hogy ott volt például a reneszánsz. Igaz, hogy ott volt például az a fajta nagyon fontos elköteleződés, amely e kettőből adódik, hogy vissza a forrásokhoz. Ismerd meg az eredetit. De nem ettől lett a reformáció reformációvá. A két világháború között volt egy nagy bel- és külmissziós ébredés a református egyházban. Erre utaltam már itt az elmúlt napokban, hetekben, amikor megemlítettem nektek Nehézi Károlynak a nevét. A felvidéki református ébredés emberének a nevét. Nehézi Károly elmondja, hogy azokban az időkben, az első világháború után és még a második világháború előtt lehetett magyarázni avval a dolgokat, hogy minden romokban van, mindenkinek volt áldozata, stb. De nem ez volt a válasz. És elmondta, hogy bekopogtattak hozzá emberek, leírja Nehézi Károly, bekopogtattak hozzá emberek, hogy oda kerültünk a falunkba, és elkezdtünk Bibliát olvasni, és nincs, aki magyarázza nekünk az igét. Tudjátok, mi történt? Még a lelkészek is megtértek, mert elkezdték komolyan forgatni az igét. Amikor a hívő lakosok, akik óhajtottak, akik vágyták Isten igét, elkezdtek bibliaórákra járni, és ez a lelkészek életét is megváltoztatta. És ennek az lett a következménye, hogy ott volt meg annyi árva, és azt kérdezték, hogy akkor most mit csináljuk. És azt mondta Nehézi, akkor Isten arra indít bennünket, akkor legyenek árvaházak. És ezzel párhuzamosan pedig megindultak a református diakonissa intézmények. Református diakonisszák, akik ha nem is abban az értelemben tettek fogadalmat, mint ahogyan halljuk a római katolikus testvéreinknél, hogy apácákkal lesznek, de mégis egész életüket oda szánták egy cél mellé. Asszonyként, nőként, leginkább nőként, fiatal, tínédzserként. Ezt nem lehet csak külső körülményekkel magyarázni, hanem az Isten munkája. Kedves testvérek, mi kell ahhoz, hogy valami megéledjen? Nem csak program, hanem imádság. Illés ezt teszi. Uram, Ábrahámnak, Izsáknak, Izraelnek Istene. Uram, te az az Úr vagy, aki a történelemben már bebizonyítottad, hogy hogy mire vagy képes. Nem valami új Istent szeretnék. Nem egy Isten eszmének a bevezetését szeretnék. Nem valami hit újítást szeretnénk mi, mondja Illés. Hanem azt, hogy bukkanj fel. Hadd lássam meg téged. Mutasd meg hatalmadat, Uram, a nép előtt. Ezért nem a gyakoribb Jákob istene, hanem Izrael istene az, akit megszólít. Uram, most van szükség. Hívunk téged. Ez a világ vár téged. Tudjátok, kedves testvérek, ezekben a történetekben, amit Illés esetében is olvasunk, nem az a kérdés, hogy Isten létezik-e, vagy nem. Ez egy furcsa dolog. Isten nem arról akar meggyőzni bennünket, hogy ő létezik, vagy nem. A Szentírás nem Isten létét akarja bizonygatni, hanem azt, hogy Isten jelen van. Itt van. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal eljárni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon tértre. Az, aki hirdeti, és hallja itt az ígét, adja lélek szívét. A Biblia nem Isten bizonyítékoknak a gyűjteménye. Istennek nem kell önmagát bizonyítania, hanem a jelenlétét akarja bebizonyítania. És ennek pedig az eszköze, hogy Isten jelenlétét bebizonyítsa, az imádság. Felelj, Urunk, a mi kérésünkre. És Isten felel. Beszél, válaszol. Vitatkozik, megszólal. Istennek az a jele, hogy alászáll és megemészt mindent, nem az áldozatot pusztán. Nem csak a farakást, hanem a követ, és még a vizet is. Isten jelének ez a legfontosabb része. És tudjuk jól, hogy amikor Isten megmutatja, hogy ő kicsoda, és hogy jelen van, az már nem itt a Kármel-hegyen történik számunkra, hanem a Golgotán. Jelen van az Isten. Immanuel, velünk az Isten. Ezért könyörögtek az atyák, ezért imádkoztak a proféták. Ezt várta a nép. Gondoljátok el, szinte hihetetlen számunkra, hogy olyan messiás várakozás volt Jézus idejében, hogy József azt mondja, hogy elfogadom, amit Mária mond. Aztán a szülők megpróbálják Jézust megmenteni, nehogy egy álmessiás vád miatt megöljék Jézust. Amikor oda megy, oda küldi Jézus a tanítványait virágvasárnap előtt, hogy kössék el a szamarat, akkor annak a gazdája azt mondja, hogy tegyétek. Judeában, Izraelben egy hatalmas vágyakozás van arra, hogy megjelenjék az Isten. És mi pedig tudjuk, hogy Isten jelen van a mi életünkben, megmutatta az ő arcát, igazi arcát. Valaminek történnie kellett. És amikor valami történik, amikor Isten megmutatja, hogy ő kicsoda, megmutatja a kereszten, hogy ő kicsoda, akkor azt mondja egy pogány ember, hogy bizony, ez Isten fia volt. Amikor Isten megmutatja, hogy kicsoda, akkor azt mondják, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Vagy ahogyan Józsué idejében megértette a nép, én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Vagy ahogyan Tamás mondta, én Uram és én Istenem. Vagy ahogyan majdnem 500 éve mondjuk, Soli Deo Gloria, egyedül Isten dicsőség. Erre vágyhatunk ma is. Ez az igazi mai reformáció. A vér és kéj bűvöletében élő népnek kérjük és vágyjuk, hogy Isten mutassa meg magát. Fiában Jézus Krisztusban. És akkor megváltozik a szív, megváltozik a kéz, és megváltozik az élet. Egy nép nemzet életében, a mi gyülekezetünkben. Amen. Válaszoljunk az igére, fennállva, 398. énekünket keressük meg. 398. énekünk így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt.
Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt. Úr lesz a messze tengerig, hol, ahol nem fogy, sem telik.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked, hogy te megmutatod magadat, te elhívsz erre szolgákat, és mi magunk is tiéd lehetünk. Kérünk, Urunk, hogy adj engedelmes szívet, elkötelezett életet melletted, hogy ne az arany középutat keressük, hanem téged, megváltónkat, Istenünket. És jelentsd magad nékünk, hadd szolgáljunk téged szívvel, hittel, engedelmességgel. Eléd hozzuk, Urunk, betegeinket, az otthonaikban gyógyulókat, kórházi ágyon fekvőket. Imádkozzunk hozzád, Urunk, kicsinyi és idős életekért, testvérekért, hogy valóban testvérként élhessünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Hirdetem testvéreim, ma este 6 órakor fomázon lesz ünnepi alkalmunk. Vasárnap pedig 9 órakor találkozhatunk imaházunkban. Vegyük Isten áldását. A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek, Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsük a mi Istenünk, Urunk, Atyát. Amen. Záró énekünket énekeljük helyünket elfoglalva a 380. dicséretünket, 380. dicséretünk első 3 versszakát énekeljük. Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege.
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege, mert nem árthat néked senki gyűlölsége. Noha e világnak rajta dühössége, de nem hagy szégyenben Krisztus övelsége. Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy, az Atya Istennél bizony te kedves vagy. Ő szent fia által, már te is fia vagy, minden dicsőségben higgyed, hogy részes vagy. Hogyha te igazán a Krisztusban bízol, higgyed, hogy lélekben Istennél gyarapszol. Ha a Krisztus véréből igaz hittel hiszol, higgyed, hogy örökké meg nem szomjúhozol.
Áldás békesség Isten velünk viszontlátásra.